Azt hiszem, egy olyan kultúrában élünk, ahol a nőket inkább biztatják a biztonságkeresésre, arra, hogy megmaradjanak valamiben akkor is, ha nem annyira jó, de tartsanak ki, míg a férfiakat inkább feljogosítják a rugalmas változtatás lehetőségére. Azt hiszem, hogy lélektani szempontból ezt nem tudom visszaigazolni, vagyis nőként és férfiként egyaránt értékes a biztonság, és egyaránt értékes a rugalmasság. A rugalmasság pedig nem csak tornászoknak fontos érték, hanem mindannyiunknak.
Sziasztok, ez itt a Válaszkeresők, a kettesek bűveletében a második évad, második adása, kettesben Kozma Vizgeti Dániel, én Marti Zoltán vagyok, sziasztok!
Szervusz Zoltán, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Már is egy erős kérdés, jelenleg nagyon jó a kapcsolatunk, szőnyeg alá van söpörve minden, de hogyan lehet feldolgozni, ha gyerek, illetve kamaszkoromban rendszeresen vert az anyám?
Amikor először ezt a kérdést elolvastam, meg most meghallottam, észleltem, hogy nagyon erős együttérzést észlelek magamon a kérdezővel. Nagyon hálás vagyok a személyességért, hogy egy ilyen nehéz történetet megoszt velünk, mert előfordulhat, hogy sokan osztoznak hasonló nehéz élményekben, ha nem is konkrétan ugyanebben, de sokan hordozunk magunkkal különböző megbántottságokat vagy sérüléseket korai életszakaszunkból, családon belülről vagy kívülről. Ennek a feldolgozása azt hiszem, hogy gyakran egy hosszabb, elmélyült és komoly önreflektív, önismereti munka teszi lehetővé. Amikor végig gondolom, hogy vajon hogyan tudom megérteni anyámat, hogyan volt neki ez az egy eszköze, hogyan lett annyira frusztrált és indulatos, hogy bántott engem. Aztán, hogy kifejezem, hogy ez nekem nagyon rossz volt. Én akkor ebben sérültem, és ezt vállalom, és az, hogy ez érzékenységként bennem van. Szóval, hogy ennek a feldolgozása nagyon gyakran egy hosszabb, elmélyült, sok-sok gondolkodást, akár egy erre megfelelő személlyel való beszélgetést, vagy hívőként sok imát megkívánó életfeladat. Tényleg pontosan azért, hogy később ne befolyásoljon engem, hogy amikor mondjuk a páromat indulatosnak látom, akkor ne kapcsoljon be alapból, hogy hú, ebből gyerekkoromban baj volt. Mert ha anyám indulatba jött, akkor ő engem megvert, bántott. És akkor, amikor a párom indulatos lesz, már pedig egy hosszú távú, bármennyire kiegyensúlyozottan működő kapcsolatban, előfordulhat, hogy néha látom majd indulatosnak a páromat, nem csak irányomban, hanem bármi más felé is. Na most, ha ez rajtam egy piros gomb, hogyha valaki, aki számomra fontos, akit szeretek, az indulatos, akkor azt gondolom, hogy ebből baj lesz, akkor ez egy nagyon komoly érzékenység számomra, és esetleg úgy reagálok, amit a párom meg nem is ért, és lehet, hogy növeli az ő indulatát. Azt hiszem, azért érdemes megdolgozni ezeket a korai sérüléseinket és érzékenységeinket, mert később nehezítik a kapcsolat kiegyensúlyozott működését. A párkapcsolat, a baráti kapcsolatok, akár az Istennel való kapcsolat kiegyensúlyozott működését is nehezíthetik.
Meg gondolom a gyermekkel való, tehát későbbi.
A másik pedig, igen, amikor később a magam gyerekére leszek esetleg indulatos, és visszaidéződik annak az ereje, hogy fú, ebből milyen bajok voltak, amikor én voltam gyermek, akkor ez nagyon kibillent, tehát az egyensúlyomból. Ennek én iszom meg a levét, vagy a gyermekem. Szóval ez az út, ez komoly munkát kíván, és hát nem ritkán a hivatásom képviselőivel való együttműködést, egy pszichológussal, pszichoterapeutával való, általában több hónapos, vagy akár több éves közös munkát, amik azt tudom mondani, hogy én helye lett ennek az életemben, hogy igen, volt egy ilyen epizód, tudom érteni, hogy jutottunk oda, megértettem és megbocsájtottam anyámnak, és akár helye nyílt annak, hogy ezt el is mondtam neki, és együtt feldolgoztuk, és együtt engedtük el.
Az előző adásban pont a megbocsátásról volt szó, ajánljuk nektek a meghallgatását. Szerinted szükséges-e a feldolgozáshoz mindenképpen az, hogy legyen megbocsátás, vagy anélkül is fel lehet dolgozni? Ilyet mondok egy konkrét példát, lehet, hogy nagyja Isten, de lehet, hogy már nem él mondjuk ez a szülő.
Hát sokkal könnyebb úgy, hogyha nyíltan megbeszélhetővé válik vele. Azt is tudom, hogy ezek nagyon-nagyon nehéz események szoktak lenni, amikor akár idősödő anyánkhoz elmegyünk, és ha nem beolvasunk neki, mert a megbocsátásnak nem ez lesz az útja, hogy beolvasunk, de egy nyílt beszélgetésben elmondhatjuk, hogy emlékszem, hogy voltak ilyenek. És akkor nagyon fájt. És esetleg anyám is el tudja mondani, hogy az ő életében is voltak ilyenek, vagy hogy hogy érezte magát annyira kétségbeesve, vagy hogyan lett annyira indulatos, hogy úgy érezte, hogy ez az egyetlen eszköze, amivel meg én kerülök közelebb az ő megértéséhez. És ez a megértés, ez a megbocsájtást megkönnyíti. De ha ez nem válik lehetségessé, mert úgy érzem, hogy ez lehetetlen, nem veszem rá magam, vagy édesanyám már olyan állapotban van, hogy ez nem válik megbeszélhetővé, vagy tényleg nincs közöttünk, nincs a fizikai élők sorában. Ebben az esetben a pszichológia egyébként kínál számunkra lehetőségeket, hiszen egy-egy ilyen beszélgetés, ha élőben nem, de létrejöhet fantáziában. Elmehetek a sírjához, és ott beszélgethetek vele. Vagy ismerjük a pszichodráma módszerét, ahol csoporttársaim segítségével megszemélyesíthetek már nem élő személyeket, és velük, az ő segítségükkel, persze bennem, fantáziában, de mégis létrejöhet egy ilyen beszélgetés. Ez katartikus erejű lesz a anyámat játszó csoporttársam, meg magam számára is. Ez általában egy nyilván komoly előkészítést és lélektani átélést megkívánó, gyakran több mint egy órás, több órás nagy érzelmi élmény, de katartikus és feloldó erejű mindannyiunk számára, a többi csoporttag számára is, akik esetleg szintén bántottak vagy megbántottak, és azzal, hogy ott közelről átélik a maga munkáját, a feldolgozás iránti munkáját, azzal ők is gyógyulnak, meg én is gyógyulhatok. Szóval a pszichológia gyakran szülősebeknek, anyasebbnek, apasebbnek hívja a szüleinktől elszenvedett bántásokat. A sebekből pedig gyógyulnunk szükséges, a gyógyulásnak pedig egy lélektani feldolgozás az útja. Ez gyakran elhúzódik, ahogy egy fizikai seb is, hogyha megvágjuk a karunkat, mondjuk padlizsán pucolás közben, annak egy néhány napos gyógyulás lesz az útja, de ki kell tisztítani a sebet, be kell kötni, kezelni szükséges, hogy ne fertőződjön el, hogy megfelelően hegedjen be, és aztán elmúljon. Ugyanez igaz a lélektani sebeinkre is, ki kell tisztítani azt a sebet, hogy ne maradjon ott, kezelni szükséges, ápolni, gondozni, bekötni, hogy aztán megfelelően hegedjen, és tényleg évek múltán csak egy nagyon apró kis jel mutassa, hogy volt egy ilyenünk, de már begyógyítottuk.
Volt egy patizsán egyszer.
Így van.
Így a beszélgetés 9. percében felhívom figyelmeteket, hogy egyrészt iratkozzatok fel, másrészt kommentben tudtok kérdezni. Elfelejtettem mondani az elején, tehát a YouTube-on várjuk kommentben a kérdéseket.
A kérdező ugyanakkor fölvett több magas labdát.
De igen, egyébként tényleg. Például, mert... bocsánat, hogyha egyetlen csapatok én.
Légy szíves.
Ugye jelenleg nagyon jó a kapcsolatunk, a szőnyeg alá van söpörve minden, így kezdi, ez nem ellentét?
Én is ebbe akadtam bele, köszönöm, hogy ezt kihangosítottad. Észleltem magamon a kétkedést, hogy tényleg az-e a legjobban működő kapcsolat, ahol szőnyeg alá van söpörve minden. És úgy kötném össze a választ azzal, hogy anyám esetében is a gyógyulást az, hogy hozhatja el, ha nem marad szőnyeg alatt az, hogy te bántottál engem. Úgy a párommal kapcsolatban is a kiegyensúlyozott párkapcsolati működést az hozhatja el, hogyha időről időre benézünk a szőnyeg alá, megnézzük, hogy milyen porcicák, milyen apró tüskék, bántások, félreértett gondolatok vannak ott, és nyíltá tesszük őket.
Ezen gondolkodtam egyébként, hogy nem azt érti a kérdező, a szényeg alá van söpörve minden, hogy benne a saját életében. Tehát lehet, hogy nem a párkapcsolatára értette, hanem például erre, de nem ismerjük a kérdezőt, de nem tudjuk.
Ez pontosan fölhívja a figyelmünket, hogy hasonló félreértések, vagy más hogyan értések, mert nem a te értelmezésed a jó, vagy az enyém, hanem mind a kettőnek van létjogosultsága. Hasonló máshogy értések mindennaposak egy párkapcsolatban. És pontosan ezért lesz érdemes őket időnként nyíltá tenni, időnként kérdezni, hogy ez ne maradjon bennünk, hogy fú, ezt te úgy értetted, a kérdezőben ne maradjon tüskeként, hogy félreértettük itt őt, és nem is arra válaszolunk, amit ő kérdez. Köszönöm, hogy segítesz érteni, hogy igen, az is lehet, hogy az anyámmal kapcsolatos bántottság az nem kerül elő. Általában a hasonló érzékenységeink, sérüléseink, ezek valóban nem nyíltan kerülnek elő, hanem ilyen kerülőutakon. Azért érdemes megdolgozni, hogy tisztán lépjek be egy hosszú távú elkötelezett párkapcsolatba, hogy mentesen léphessek be ezekből a korábbi megbántottságokból, kételyekből, nehézségekből, hogy például, amikor aztán lesz a kapcsolatommal, a párommal egy vitánk, és a vita hevében érvelek, akkor csak vele beszélgessek. Ne legyen ott mögötte a bántó anyám, a korlátozó apám, az az edző, aki megsértett, az a lelkivezető, aki félreértett. Szóval amikor a páromra haragszom, akkor csak őrá tudjak haragudni, és ez alól, itt mentes legyek az alól, hogy közben az anyámra is haragszom, aki akkor bántott, vagy másra, aki csúnyán nézett rám, vagy korlátozott engem. Szóval, hogy a kapcsolataim ilyen tiszták lehessenek és nyíltak. Ezt a munkát azonban tényleg nem mástól várjam, hanem magam tudom a magam életében elvégezni.
Érkezett egy nagyon érdekes észrevétel, hogy a YouTube-on ugyebár úgy tudtok hozzászólni, hogyha be vagytok jelentkezve, ezáltal az anonimitás lehetősége elveszik. Itt azt tudjuk ajánlani nektek, hogy egészen nyugodtan hozzatok létre egy új profilt álnéven, hogyha olyan kérdést szeretnétek feltenni, amit nem szeretnétek névvel feltenni. Ellentétben a Facebook oldalunkon itt lehetőségetek van arra, hogy idézőjelben kamu profillal tegyetek fel nyilván. Vannak olyan kérdések, ahol szeretnétek elkerülni, hogy nyilvánosságra kerüljön a nevetek és az arcotok, úgyhogy ezt ajánljuk a YouTube kommenteknél. Mit lehet tenni, ha a munkahelyem kötelez LMBTQ tréningeken részt venni, de úgy érzem, hogy ez ellenkezik a vallásommal. A tréningek nagyjából arról szólnak, hogy fogadjunk el mindenkit úgy, ahogy van, és beszéljünk nyíltan a nem heteroszexuális kapcsolatokról is, kvázi támogassuk őket. Multiról van szó, kérdezi a kérdező.
Több irányba indultak meg a gondolataim ennek nyomán. Egyrészt a családon belül van egy saját élményem, most hadd ne mondjak konkrétumokat, de hogy egy közeli hozzátartozom szintén egy nagy multinál dolgozik, és ő szintén találkozott hasonlóval, hogy bizonyos projektek melletti kiállásra kérték őket, vagy bíztatták őket. Nagyon tetszett nekem, hogy a korábbi adásunkban egyszer vállaltad az ördög ügyvédje szerepét, és megmertük fordítani a kérdést. Most csak gondolatkísérletként játszunk el azzal, hogy esetleg nem hívőként a településünkön egyetlen iskola van, ami egyházi fenntartású, beadjuk oda a gyermekünket, ahol kötelezik őt egyházi eseményeken való részvételre. Vajon ez szerencsés-e, vagy jól van-e így? Hasonló helyzetbe, tehát minden oldalról kerülhetünk, és ez teljesen természetes, hogy ütközik alapértékeinkkel. Korábban beszéltünk arról, hogy az önazonos életnek az értékalapú döntéseink a bástyái. És itt az kerül mondjuk ellentmondásba, hogy egy multinál dolgozom, esetleg kiegyensúlyozott, felívelő, prosperáló, biztonságos pozícióm van, lehet, hogy tisztességes jövedelmet szerzek ezen pozíció által, vagy van karrier lehetőségem. Hát ennek az az ára, hogy ez a multi esetleg olyan dolgokat is támogat, ami az értékrendemmel nem fér össze. Lehet, hogy egy olyan cégnél dolgozok, amelyikről tudom, hogy írtja az őserdőt, vagy tudom, hogy más kontinenseken esetleg megalázó módon dolgoztatja a munkaerejét, vagy tudom, hogy a ezen cég adott esetben számomra nem követhető módon szerezte mondjuk a vagyonának a megalapozását. Ezek mindig nagyon komoly dilemmák. Egy új szövetségi igehely jut eszembe, ami persze csak részben válasz. Krisztus azt mondja, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az istené. Az érzéseimért, a gondolataimért én vagyok felelős. Az, hogy ha részt kell vennem valamin, ami nem önazonos, ellenkezik a hitemmel, de közben tudom, hogy ezt azért teszem, mert ez az állás most fontos nekem, hogy ellássam a családom anyagi biztonságát, hogy megteremtsem a magam jövőjét átmenetileg, akkor ez egy reális kompromisszumnak hangzik.
Itt is felmerül az önazonosság kérdése, amit az előző adásban beszéltünk, hogy ugye meddig érdemes elmenni mondjuk egy párkapcsolatban, egy munkahelyénél is fel lehet tenni azt a kérdést, hogy...
Az önazonosságom határáig érdemes elmenni, azon túl egy lépés sem.
De ezen feszegeti ezt a határt?
Ha én magamat keresztényként úgy definiálom, hogy a kereszténységgel nem fér össze a alternatív nemi orientáció megélése, vagy akár az erre való ennek a kifejezése, akkor igen, akkor ez feszegeti ezt a határt. Azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert ezzel kapcsolatban is vannak eltérő elképzelések, hogy
és vajon... És ilyen tréningeken részletérés.
Belefér-e. Néha én magam is megélem, hogy adott esetben az értékrendszerem és a hivatásom gyakorlása, a pszichoterápiás hivatás helyenként esetleg ütközik. Belekerülök magam is ilyen döntési dilemmákba. A hivatásom gyakorlása egyébként a magam rugalmasságát szélesre tolta, tehát, hogy az elfogadás határai valószínűleg hivatásomból fakadóan nekem elég távol vannak, de nekem is van egy határ, amit már nem vállalnék természetesen. Nem segítkeznék nyilván élet kioltásában aktívan, ez egészen biztos. De természetesen, hogyha valaki ezzel a dilemmával szembesül, akkor segítenék neki ezt átgondolni, hogy megalapozott döntést hozhasson, de nem segítkeznék aktívan egy élet kioltásában. Szóval, ha valakit a munkahelye olyasmire akar rávenni, ami neki nem önazonos, akkor lehet reális kompromisszum, hogy megadni a császárnak, jó, hát ő ezt várja tőlem, elmegyek, de közben csuriban a kezem a hátam mögött, és pontosan tudom, hogy az én fizikai jelenlétem itt nem érvényes, vagy nem igaz, mert én közben mást gondolok erről, de az is egy érvényes válasz, hogy jelzem a főnökömnek, hogy ez számomra nem önazonos. És áthelyezvén a magam dilemmáját a főnökömre is, hogy neki én vagyok-e annyira fontos munkaerő, hogy ezt elfogadja és tiszteletben tartsa, azt mondja, hogy nekem ő fontosabb, mert olyan tudást képvisel, olyan készségeket képvisel, amire a szervezetünknek szüksége van, de lehet, hogy az lesz számára önazonos kérdés, hogy most itt az LMBTQIA+ mozgalom melletti kiállás, az fontosabb, a céggel való lojalitás vállalása lényegesebb, és akkor el fogunk búcsúzni egymástól.
De ez azért nagyon fontos, mert lehet, hogy más kollégái is vannak, akik ugyanígy vannak, ugyanúgy nem merik elmondani, és lehet, hogy egy hangos többség az, amely ilyenkor kialakulhat.
Igen, a szociálpszichológia mindig igyekszik kutatni, hogy egy akár kisebbségben maradó, de értékeihez ragaszkodó közeg hogyan tudja hitelesen képviselni a jelen pillanatban létszámban csekélyebb, ám de megalapozott elképzelését. Tehát például adott esetben el tudom képzelni, hogy mondjuk a hitükhöz ragaszkodók egy multinacionális környezetben éppen létszámban kisebbségben vannak, de nagyon fontos, és a pszichológiai kutatások által föltárt legfontosabb szempontok a következetesség és a rugalmasság. Tehát egy kisebbség akkor tudja, igen, ha összefog, akkor ha következetesen képviseli, tehát mindig kiáll az értékei mellett, ezt hitelesen képviseli, És a rugalmasság, hogy oké, de hajlandó vagyok kompromisszumokra. Tehát mondjuk, hogyha a cég számára az fontos, hogy mindenki jelen legyen, akkor arra hajlandó vagyok, hogy aláírom a jelenléti ívet, ha a főnököm hajlandó elismerni, de nem leszek ott. Tehát, hogy találjunk olyan kompromisszumokat, ami ilyen a császár megkapja, ami az ő dolga, az adót befizetjük, mert ez a feladatunk állampolgárként, a cég munkatársaként, de a hitbéli kiállásunkat is megőriztük, az értékeink mellett is kitartottunk, mert ez volt számunkra igazán fontos. Egyébként elszomorít, hogy egy olyan világban élünk, ahol nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy ilyen világnézeti, vagy politikai, vagy vélt, vagy valós érdekekbeli szempontok befolyásolják az önazonosságunk megélését. Hát, talán bízunk benne, hogy majd sikerül egy önazonosabb életstílus teremteni, de most biztos, hogy nem egy ilyenben élünk, tehát gyakran próbára van téve az, hogy értékeink mentén olyan tisztán és nyíltan kiállhassunk.
Mit lehet tenni, ha nagyon nehezen bírom a változásokat? Például 10 éve ugyanazon a munkahelyen dolgozom, holott sem anyagilag, sem szakmailag nem ismernek el. Lenne is lehetőségem váltani, de ahányszor ez megtörténik, elkezdek a jelenlegi helyzet pozitívumaira fókuszálni, és nem élek az új lehetőségekkel. Kicsit félek is a karrieremben előrelépni, mert félek, hogy kevesebb időm és energiám jut majd a jövőbeli családomra nőként.
A kérdező nem tudhatja, ez nagyon eltalált egy személyes történetet az életemből. Hadd kezdjem ezzel, hogy ezt megosztom veletek. Emlékszem gyerekként, hogy édesapámnak felajánlottak a hivatásában egy vezetői pozíciót. Egy olyan elismert vezetői pozíciót, ami tényleg ritkaság és nagyon nagy dolog azt betölteni. És emlékszem gyerekként, hogy ő mennyit vacilált, mennyit dilemmázott, elvállalja. Én akkor már cseperedő, pubertás fiú voltam, és jó kapcsolatom volt édesapámmal, máig jó kapcsolatunk van, és ezt megbeszéltük. Szóval, hogy ő megosztotta velem ezeket a dilemmáit, hogy mi szól amellett, hogy elvállalja, és mi szól ellene. És emlékszem, hogy pubertáskori lendületemmel hát annyira egyértelmű volt, hogy hát el kell vállalni. Hát én is büszke akartam lenni apura, hogy ő hivatásában egy jelentős intézménynek egy vezetői pozícióját tölti be. Hát mi lehetne ennél izgalmasabb, magasabb jövedelem? Jó, hát több meló meg, de hogy szóval, hogy kamaszként annyira egyértelmű volt. És emlékszem, hogy mennyire nehéz volt érteni édesapám biztonságkeresését, vagy azt, hogy ezen pozíció vállalásával például milyen az előző kérdésben is érintett ambivalenciákkal vagy dilemmákkal kéne találkoznia, hogy esetleg olyan döntéseket kellene hoznia, ahol neki ütközne a értékrendje meg. Na, szóval, hogy végül nem vállalta el. Sokáig ezt nem értettem. Kamaszként azt hiszem még haragudni is tudtam apámra, hogy itt volt egy óriási lehetőség, és ő nem élt vele. Szóval ezzel a saját személyes történettel felruházva fogok válaszolni, hogy azt hiszem, hogy két legfontosabb lélektani igényünk, az egyik a biztonságérzetünk megteremtése. A biztonságérzetet pedig az állandó, stabil és kiszámítható dolgok teremtik meg.
Meg az is, hogyha anyagilag és szakmailag elismernek, hogy ellent mondjak egy picit. Mert ugye itt kifejezi a kérdező, hogy 10 éve ott dolgozik, tehát állandóság megvan, de hogy sem anyagilag, sem szakmailag nem ismerik el.
Nem ismerik el igazából, igen. A következő gondolatom, hogy a biztonságérzetem abból fakad, hogy az a helyzet, amiben vagyok, az ismerős, megszokott. Tudom, hogyan rossz, de ezt már tudom milyen. Azt nem tudom, mert még nem tapasztaltam meg, hogy milyen lenne, ha elismernének, milyen lenne, ha előrelépnék, milyen lenne nagyobb jövedelemre szert tenni, milyen lenne egy nagyobb kitettségben lenni. Tehát a biztonságérzetünk megteremtése érdekében nagyon gyakran ragaszkodunk ismerős és jól megszokott dolgokhoz. Nagyon gyakran akkor is, ha ezek már nem jók, nem annyira jók, de annyira nem rosszak, hogy mindenáron változtassunk rajtuk. A kérdező kérdéséből én ezt hallom ki, hogy nem annyira jó ez a mostani helyzet. De annyira nem rossz. Pszichológiában azt mondjuk, hogy nincs szenvedésnyomás. Szóval nincs az a feszítő erő, hogy hát innen menekülni kell, mert annyira rettenetes, hanem hát egy ilyen, elnézést a metaforáért, egy ilyen posvány. Nem jó, de annyira nem rossz, hogy kiugorjak belőle. És ismerős és megszokott. Néha a családban, a közösségeinkben vagy a kapcsolatainkban is ragaszkodunk olyan dolgokhoz, amik nem jók, de annyira nem rosszak, hogy mindenképpen elrugaszkodjunk tőlük, mert a biztonságérzetünk az egyik legfontosabb lélektani szükségletünk. Ám, de azt mondtam, hogy van egy másik nagyon fontos lélektani szükségletünk, ez pedig a fejlődés, a rugalmasság és az élménykeresés iránti igény. És ez meg arra vesz rá bennünket, hogy változtassunk, hogy kipróbáljunk új dolgokat, hogy belevágjunk, hogy menjünk előre, hogy mindig máshova menjünk nyaralni, hogy kipróbáljuk az újonnan nyílt ki főzdét, akkor is, ha elsőre nem szimpatikus, hogyha néhány évente váltsunk a karrierünkben, lehet, hogy lesz néhány rossz döntésünk, igen ám, de ekkor a ismeretlennel fogunk szembesülni. Ez vonzó is, meg ijesztő is. Azt hiszem, hogy ez a dilemma rejlik lélektani értelemben a kérdezőben, és hogy én azt gondolnám át az ő helyében, hogy ha mindez így marad, mi lesz 3 év múlva, mi lesz 5 év múlva, mi lesz 10 év múlva, hol szeretné saját magát látni bizonyos idő elteltével, és teljesen el tudom fogadni, ha azt mondja, hogy a jelen helyzet kiszámítható közepessége, ugyanakkor biztonsága, az lényegesebb számára, mint az a serpenyő, hogy kipróbálni valamit, ami az előrelépés, a fejlődés lehetőségét rejti magában, de megléptem, de kipróbáltam. Bíztatom a kedves kérdezőt, hogy olvasson meséket. A mesehősök ugyanis mindig elindulnak szerencsét próbálni. Nekivágnak a világnak. De hát tudjuk, hogy hitünk gyakorlásában is nagyon gyakran ez a kettősség megjelenik, és nem mindenkiből lesz misszionárius, lesznek azok, akik ugyanazon a helyen eltöltik hosszú, kiszámítható, stabil, eseménytelen szolgálatban az életüket.
Ez baj.
Egyik sem baj. Az a lényeges, hogyha ez egy felelős döntésből származik. És hogyha azt érzem, hogy a változás iránti igényem az felülkerekedik, akkor merjek utána menni. Hadd osszam meg még azt, hogy a lélektani értelemben milyen negatív következményei lehetnek bármelyik döntésnek. Ha a biztonságérzetemet nem teremtem meg, vagyis állandóan változtatok, állandóan alakulok, állandóan belevágok mindig új dolgokba, akkor a biztonságérzet ritka vendég lesz a házam táján, a biztonságérzet hiánya az pedig szorongást jelent. A szorongás egy nagyon nehéz érzés, általában menekülésre vesz rá bennünket. Rombolja a kapcsolatokat, meg saját magunkat is. Tehát, hogyha nem adunk a biztonságérzetünket, nem teremtünk állandóságot, nem választjuk olykor a megszokottat az ismeretlen helyett, akkor a biztonságérzetünket áldoztuk föl, és szorongani fogunk. Ne lepődjünk meg, hogy a szorongás az bejön és leül az asztalunkhoz. Ugyanakkor a változás hiánya, a belekényelmesedés egy idő után közönyössé tud tenni bennünket. És szokták mondani, hogy a szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a közöny. A párkapcsolatokban például, ugye én elsősorban ezekkel dolgozom, párkapcsolatokkal és családokkal, a kapcsolat szempontjából a legrosszabb prognózis a közöny. Amikor úgy jönnek a felek, hogy hát, ez így nem jó. De nem érdekel, hogy hogy lesz. Akkor az üzemanyag hiányzik belőlünk. A kapcsolatból. Addig, amíg úgy jön el egy pár, hogy te vagyok indulattal, fú, meg akarom őt győzni, akarom, hogy sikerüljön, az üzemanyag, az indulatok is üzemanyagok egy kapcsolatban. A közöny és a fásultság azt hiszem az egyik legnehezebben viselhető érzés ilyen esetben, és ennél a pontnál észlelem magamon a szándékot, hogy azért úgy szívesen bíztatnám a kérdezőt arra, hogyha már úgy érzi, hogy a közöny az kopogtat az ajtaján, akkor merjen lépni. Merjen azzal számolni, hogy igen, lesznek ismeretlen helyzetek, egy új pozícióban, új feladatok, ismeretlen emberekkel kell együttműködni, a korábbi megoldások nem fognak működni, a jól begyakorlott rutinok nem fognak működni, egy új munkahelyen, új pozícióban máshogy kell oda utazni, nem fog működni a megszokott útvonal, lehet, hogy az elején párszor el fog késni, néha meg sokkal előbb odaér, de megéri. Egy hosszú távú életúton, legyen ez egy hosszú távú párkapcsolat, vagy egy karrierút, azt hiszem, hogy néha érdemes újra gondolni szokásainkat, szabályainkat, forgatókönyveinket, rítusainkat, akár értékeinket. Ez lesz a fejlődés motorja. Azt hiszem, hogy ez férfiként és nőként egyaránt érvényes ránk, de nem akarok úgy tenni, mintha nem hallottam volna meg, hogy a kérdező a végén hozzáteszi, hogy nőként. Azt hiszem, egy olyan kultúrában élünk, ahol a nőket inkább bíztatják a biztonságkeresésre, arra, hogy megmaradjanak valamiben akkor is, ha nem annyira jó, de tartsanak ki, míg a férfiakat inkább feljogosítják a rugalmas változtatás lehetőségére. Azt hiszem, hogy lélektani szempontból ezt nem tudom visszaigazolni, vagyis nőként és férfiként egyaránt értékes a biztonság, és egyaránt értékes a rugalmasság. A rugalmasság pedig nem csak tornászoknak fontos érték, hanem mindannyiunknak.
Eszembe jut egy munkahelyi történet. Volt egy gyászjelentés a hirdetőfalon, egy egykori kollégáról szólt, aki 40 éven keresztül dolgozott a cégnél, és ekkor még a mostaninál is jóval fiatalabb voltam, és a mellettem lévő szintén fiatal kollégám meglehetősen tapintatlanul leszólta ezt a kollégát teljesen ismeretlenül is, hogy lehet 40 évig dolgozni egy munkahelyen. Izgalmas kérdés, mert szerintem a mi szüleink generációjánál sokkal természetesebb volt egyébként, mint nálunk ebben a mostani világunkban, de én meg azt gondoltam, hogy hát ez inkább elismerésre méltó, hogy valaki hűséges a munkahelyéhez, és szolgálat 40 évet, ráadásul meg lehet újulni talán munkahelyen belül is. Szóval ezért valahogy érdekes, hogy hozzáállunk ez az egész kérdéshez most 2023-ban.
Abszolút most egy ilyen változás hangsúlyi kultúrában élünk, nem csak a munkákkal kapcsolatban, hanem minden mással is. Nem hordjuk a tavalyi ruhákat, mert az már igénytelenség. Egy egyéves telefon, hát az már egészen elképesztő. Az autónkat is le akarjuk cserélni 4 évente. Ugye a termékekbe be is építik ezt a előre kiszámítható elévülést, hogy akarjuk lecserélni. Gyakran a kapcsolatainkra is így tekintünk. Egyébként vezetői pozíciókban, azt szokták mondani munkalélektani, vagy szervezetlélektani szempontból, hogy vezetői pozíciókban néhány évente, és itt visszautalnék a korábbi a bűvös 7 év, szóval vezetői pozíciókban ilyen 6-8 évente érdemes váltani, pont azért, hogy a saját rugalmasságunkat ébren tartsuk, a saját megoldáskeresésünket, és ne rutinból akarjunk valamiket. Én pszichoterapeutaként is észlelem magamon, hogy néhány évente igyekszem megtanulni egy új módszert, egy új eljárást, megismerkedni egy új szemlélettel, hogy ne rutinból akarjak segíteni a hozzám fordulóknak, ne vegyem elő a 322/B feladatot, vagy a 47/83-as kérdést, hanem ébren tartsam a saját rugalmasságomat, az újdonságkeresésemet, mert így tudok segíteni, de azt is teljesen elfogadom, hogyha valaki azt mondja, hogy most a biztonságra nagyobb szükségem van.
Bele szabad-e menni úgy egy házasságba, ha a partnerem számomra fizikailag nem túl vonzó, de a belső tulajdonságait nagyon értékelem, úgy gondolom más szinte a közelébe sem érhet. Rózsaszín ködös szerelmet nem érzek irányába, de szeretettel vagyunk egymás iránt, van köztük fizikai vonzalom, és nagyon hasonlóan látjuk a világot, közösek a céljaink, értékeink és a hobbiaink.
praktikus gondolkodású amerikai pszichológusok megpróbálták definiálni a szerelmet, a párkapcsolatot, és egy Sternberg nevű szerző munkatársaival azt állapította meg, hogy a vonzalomnak három fő összetevője van. A szenvedély, az intimitás, ez a lélektani intimitás, közelkerülés, a mennyit osztok meg a másikkal magamból kérdése, illetve az elköteleződés. Ebből a szemszögből úgy tudom a kérdést érteni, hogy a kérdező azt mondja, hogy nagyon magas a kapcsolatunkban a lélektani intimitás, nagyon erős az elköteleződés, ez a szenvedély, a lángoló szenvedély, ez ő benne nincsen meg. Vajon lehet-e egy hosszú távú kapcsolatot alapozni erre? A válaszom igen. Ráadásul a párkapcsolat természetes fejlődése, természetes velejárója, hogy ez a rajongó szerelem, a rózsaszín köd, amikor szeretem a párom fülén a pelyheket, amikor alig várom, hogy megpillantsam, állandóan vele akarok lenni, minden cuki rajta, minden csodálatos. Szóval ez a lángoló szenvedély általában néhány év alatt lejjebb cseng, és átadja a helyét a társ szeretetnek, ami pont az, amit a kérdező leír, ahol nagyon magas az elköteleződés egymás iránt, és nagyon magas a lélektani intimitás, mindent meg tudunk beszélni, meg tudunk osztani, közel vagyunk egymáshoz. Azt gondolom, hogy egy élethosszig vállalt elkötelezett párkapcsolat nagyon jól alapozható erre a társ szeretetre, amiben tehát a magas intimitás és a magas elköteleződés megvan, és a szenvedély szintje, ez a lángoló rajongás, ez mondjuk olyan közepes mértékű. Ha teljesen hiányzik, akkor azért valamely összetevőt érdemes megdolgozni, behozni, de hát pont a hivatásom egyik alaptétele, vagy nem tudnék pszichoterapeutaként családokkal és párokkal dolgozni, ha nem hinnék abban, hogy bármikor a kapcsolat történetében tudunk azért tenni, hogy bármelyik összetevő, amit úgy érezzük, hogy kicsit kiveszett vagy alább hagyott, erősödjön. Bármikor lehet olyat, hogy erősítjük a intimitásunkat, erősítjük az elköteleződésünket, vagy akár erősítjük a szenvedélyünket. Ráadásul manapság gyakran találkozom azzal, ez egy ilyen sajátos korszellemnek lehet a lenyomata, hogy sok pár valóban a párkapcsolat természetes fejlődésének ezt az első szakaszát, ami szimbiózisnak hívunk, és tényleg egy ilyen lángoló rajongás jellemzi, ezt kihagyja vagy átugorja, ez gyakran az érettebb korban létrejövő párkapcsolatok sajátja, hogy rögtön ott kezdjük a párkapcsolatunkat, ami a természetes fejlődésben mondjuk a második szakasz lenne, hogy egy ilyen tudatosabb, egy érdeklődés alapú, egy érték alapú döntés mentén kezdünk el érdeklődni egymás iránt, nem pedig a lángoló, sodró erejű szenvedély nyomán. Azt hiszem, hogy ez is egy érvényes kapcsolatmodell, lehet erre alapozni kapcsolatot, mások lesznek az értékei, és mások lesznek a hiányai, de hát tudod, hogy vessző paripám, hogy valamit nehezen helyezek el a jó-rossz tengelyen, hanem inkább azt keresem, hogy mi a hozadéka ennek, és mi a költsége. Azt hiszem, hogy annak a helyzetnek, amit a kérdező leír, az lehet a hozadéka, hogy egy ilyen csillapultabb szenvedélyben, de erős elköteleződésben és intimitásban nagyon jól lehet például összecsiszolódni, egymás felé fordulni, konfliktusokat megoldani és megdolgozni, vagy nagyon jól lehet a elköteleződés vállalásáról egy felelős döntést hozni. Amíg lángol a szenvedély, addig na-ná, hogy a másikkal akarok élni, de nem is látom őt, nem is tudom, hogy ő kicsoda igazából, csak a rajongásom tárgyát látom. Hát persze, hogy össze akarok vele bútorozni. Egy csillapultabb szenvedélyben könnyebb erről egy tudatos és felelős döntést hozni. Látom őt, látom magam a kapcsolatban, tudom, hogy kit választok, ismerem a kapcsolatunk esetleges hiányosságait vagy nehézségeit, és azzal együtt tudom azt mondani, majd a úrasztala vagy az oltár előtt, hogy igen, őt vállalom, őt akarom, mellette kitartok, és vele megelégszem, és ő lesz a az életemnek a társa, mert így döntünk.
Tehát ha lefordítom, a rózsaszín köd jó, ha van, de nem kötelezően kell, hogy legyen.
Így van. Nélküle is egy nagyon megalapozott párkapcsolatban élhetünk, míg a világ világ, meg még három nap.
Ti a Válaszkeresők második részét hallottátok a második évadon belül. Kozma Viszketi Dániel klinikai szakpszichológusa és párterapeutával. Várjuk kérdéseiteket a YouTube videó alatt, illetve arra kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel, valamint ha egyszer a jövőben bármikor szeretnétek, hogy ez a podcast ez mondjuk videóformában is legyen, akkor támogassatok minket. Erre tökéletes lehetőség a szuper köszönet gomb megnyomása, amit szintén a YouTube-on tehettek meg. Sziasztok!